Imádkozzunk. Valljuk meg a bűneinket. Mennyi édesatyánk, itt állunk most előtted, azzal a tudattal, hogy bűnösök vagyunk. Ezt sokszor el akarjuk takargatni, még magunk elől is, és akarjuk magunkat jól érezni. Azt akarjuk hinni, hogy jók vagyunk, és a saját jó cselekedeteink tesznek minket boldoggá és jóvá. Köszönjük neked, hogy te felhívod a figyelmünket arra, hogy nem ez a legfontosabb, hogy magunkat jónak tartsuk, hanem az a legfontosabb, hogy veled kapcsolatba tudjunk kerülni. És köszönjük neked azt, hogy annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk, és te meg szent vagy, és nagyon nagy a távolság közöttünk, te ezt a távolságot áthidaltad. És köszönjük neked azt, hogy eléd jöhetünk, hogy hozzád jöhetünk, hogy a gyermeked lehetünk, ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, a testvére lehetünk Jézus Krisztusnak. És tudjuk, hogy ez nem a saját érdemeink miatt van. Nem azért van, mert erőlködünk. Ha visszagondolunk az elmúlt hétre az életünkben, mindannyian, látjuk, hogy milyen bűnöket követtünk el, látunk, hogy milyen szomorúságot okoztunk másnak, milyen harag volt a szívünkben, büszkék voltunk, irigyek voltunk, és sorolhatnánk, hogy mik azok, amiket bűnként elkövettünk. És köszönjük neked, hogy nem ezt nézed, hanem azt nézed, hogy amit feltekintünk Jézus Krisztusra, akkor tisztának látsz bennünket. Köszönjük neked, hogy elküldted a fiadat. És köszönjük, hogy ma arra emlékezhetünk majd, hogy ő kénytelen volt meghalni értünk, mert másképp nincsen út a földi embertől te hozzád. Köszönjük, hogy Krisztus elvégezte ezt az áldozatot. És hálásak vagyunk neked azért, hogy emiatt örök életünk lehet veled. Amen.
Köszönöm, Lajos, hogy bevezetted az Isten tisztelet. Köszönjük a zenészek és énekeseknek a szép zene, ami előre készítette mi szívünket, hogy tudjunk befogadni az Isten igét ma reggel, és annyira jó, hogy ezek az énekek arra szól, hogy miről lesz szó ma. Tudjátok, hogy a Máté Evangélium sorozatban vagyunk, végig menjük a Máté könyvem, és a Máté 8-ot fogunk végigvenni, a mai napon Máté 8, de előtte van egy hosszabb bevezetésem, mint a megszokott bevezetésem, hát bírjátok, így célom van vele, és majd beleugrunk a Máté 8-ban. Lehet, hogy ezek a szemüveget le kell vennem, nem tudom, hogy valaki ráült, de nem annyira működnek. Kicsit zavaró. Remélem, hogy is, jaj, ott vagytok, ugye? Hány? Még mindig? Oké, köszönöm. Oké, de hát... Sokan azt mondják, hogy az egyik legnagyobb probléma a világnak, a mai világnak az, hogy a gazdagok egyre gazdabbak. Aha. És a szegények egyre szegényebbek. És növekszik a különbség köztük. És kezd eltűnni a középosztály. Azt mondják, hogy több mint az 50% vagyona, vagy pénz a világon, több mint 50% a vagyona, az összes pénz is a világon, az kevesebb, mint 1% az emberek a kezében van. Sőt, egy jóval kisebb, mint 1% az emberek a kezében van. Tehát kialakult egy elit, ilyen kicsi, multinacionális csapat, és ők, végülis ők irányítják a pénzügyi, üzleti világát, és ezeknek nagy befolyást gyakorolnak ugye, a politikai világ fölött. Tehát a kapsiságnak nincsen vége, soha nincs vége, mindig kell egy kicsi többet. És éppen az egyik legnagyobb félelem a mai világban az, hogy az évek során kialakult egy ilyen elit csapat, amely hatalomra tör és próbálja leuralni ezt a világot. És azt már tudjunk, hogy a történelemben már ezt már nagyon sokszor láttuk ilyesmit, hogy az emberek nem csak pénzéhesek, hanem hatalom-éhesek is. És azok, akik megírták az amerikai alkotmányt, és én amerikai vagyok, és azért használom ezt, mint egy példát, hogy azok, akik megírták az amerikai alkotmányt 250 év ezelőtt, ezt nagyon jól tudták. Emiatt mindent megtették, hogy valaki vagy egy elit csapat ne tudjon hatalomra jutni. Tehát felosztották a kormány feladatokat és felelősségeket, hogy a hatalom ne legyen központosítva, hanem sok helyen legyen felosztva a tekintély. Igyekeztek egyensúlyt kiépíteni minden területen. Most nem fogok belemenni ebben, mert ez egy prédikáció, nem egy tanítás, de nagyon félelmetesen lenyűgöző és csodálatos, ahogyan felosztották a hatalmat. Az alkotmány írók bölcsen és óvatosan előre készültek, hogy majd egyszer a történelem során biztos, hogy lesznek emberek, vagy egy csapat, politikai pártok, akik próbálnak ugye hatalomra törni és átvenni az uralmát. Az alkotmányírók miért csinálták ezt? Azért, mert ők rendelkeztek egy biblikus világnézettel, és jól ismerték, hogy mi van az ember szívében. Tudta, hogy az ember szíve tele van gonoszsággal, és minden megtesz, minden megtették, minden előre leírták, hogy a gonoszság ne legyen egy esély, hogy hatalomra jusson. 250 év múlva nagyon rezeg a léc. Úgy szokták mondani magyarul? Rezeg a léc. Az alapok nincsenek stabil. És az emberek félnek, sőt, rettegnek. Lehet, hogy az alkotmány nem fogja ezt kibírni, vagy megvédeni, hogy ilyen gonosz hatalmak átveszik az uralmát? Lehet, hogy ez a gonosz hatalma olyan magas technológiával rendelkezik, amit az alkotmányíró nem erre számítottak. Lehet, hogy sikerülni fog. Miért hozom fel ezek az események ma? Én nem szeretnék véleményt nyilvánítani, és nem se politizálni egyáltalán, hanem egyszerűen szeretném használni a mai helyzetet, mint egy példa. Mindig is voltak, és mindig is lesznek emberek és csapatok, akik pénzügyi hatalomra és politikai uralomra törekszenek. A pénz és a politikai hatalom egy nagy kísértés, és ami tud tönkretenni azt az embert, aki megszerzi. Egyet értek azzal a híres mondattal, hogy a hatalom tud korruptá tenni az embert, és a tej hatalom az teljesen korruptá teszi az embert. Aki tej hatalomra jut, az korruptá válik. Abraham Lincoln azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb próba nem a szenvedés. A legnagyobb próba az embernek az, amikor hatalomra jut. Miután hatalomra jutott, hogy fog akkor viselkedni? Ez a legnagyobb próba. Korruptá válik az illető? Mivel ilyen félelmetes időket éljünk át, nagyon népszerű lettek a szuperhősök, ugye? A Marvel hősök, mint a Vasember. És azért annyira népszerűek, mert mindig a korrupt gonoszság ellen harcolnak, és mindig ugye kiállnak az igazság mellett. És egy brutális és izgalmas harc után, ugye, mindig győznek, és ez egy nagyon jó feeling látni, hogy a jó oldal győz a gonoszság ellen. Be kell, hogy valljam, annyira jó érzés, hogy ezeket bevonták engem is az elmúlt pár hetekben. Otthon nézünk a Green Arrow-t, Tünnivel, a lányokkal, és olyan, mint egy kábítószer. Lemegy az egyik adás, nézzük meg egy másikat, mert ugye, mert Green Arrow mindig kiáll az igazság mellett, és egy brutális harc után mindig legyőzi a gonosz, és annyira jó érzés. Ki a következő gonosz? Majd a Green Arrow őt is fogja legyőzni. És ugye 9 évad van belőle, és ha lenne idő, megnézném, de nincsen ennyi idő az embernek. Csak egy baj van, ugye? Ezek semmi köze a valósághoz, ugye? Ezek csupa fikció az egész. Egy műsor az egész. Semmi köze a valósághoz. De mi az, ami közel a valósághoz? A mai fiatalok, a mai világban a fiatalok nem csak a szuperhősök szeretik, hanem a marxizmust is. A marxizmus nagyon-nagyon népszerű. Sok fiatal szerelmes lett újra a marxista filozófiában, hogy El kell venni a pénzt a gazdagoktól, és el kell venni a hatalmát a politikusoktól. Elegük van, hogy a gazdagok kifosztják a szegényeket, és a politikusok igazságtalanságot cselekszenek. És ezek a progresszív szocialisták, úgy nevezik magukat, meg vannak győződve, hogy a régi kommunisták nem jól csinálták a forradalmat akkor. Majd ők ügyesebben fogják megcsinálni ezt, nem mint a régebbiek. Nem ugyanazok a hibákat fognak követni, mint Lenin vagy Sztálin, akik hatalomra kerültek, ugye, és teljesen korruptá váltak. Biztos többen ismertek Jordan Peterson. Járja a világot, egy nagyon-nagyon népszerű előadó, tanító. Nagyon sokan fizetek nagy pénzt, hogy meghallgatják a Jordan Peterson, vagy ingyenesen is meg lehet nézni a YouTube-on. De a lényeg az, hogy ő nagyon népszerű, és felhívja ezek a fiatal marxisták figyelmüket, hogy nagyon naívek. Nagyon naívek. Azért azt gondolják, hogy jobban fogják csinálni, mert nem ismerik a saját szívüket. Nem ismerik azt a biblikus tényt, hogy az emberi szív ugyanolyan gonosz, mint Lenin vagy Sztálinnak a szíve. És Jordan Peterson, ő nem egy keresztény, de ő ezt beismeri, hogy a hatalom az korruptá teszi az embert. A tejhatalom az teljesen korruptá teszi az embert, mert így működik az ember szíve. Most miért vettem a fáradtságot, hogy arra beszéljek, hogy a tejhatalom korruptá teszi a mi szívünket? Azért, mert ma és a következő hetekben a Máté evangélium szerint menjünk végig. És Máté bemutatja Jézus Krisztust, akinek tejhatalma van. De Jézus Krisztusnak a tejhatalma az nagyon-nagyon más, mint az embernek a tejhatalom. Levi, de vagy nem látok, igen. Légy szíves, hogy légy szíves, teked előre a legvégén van egy kis képet, amit szeretnék mutatni. Tehát úgy kell gondolkozni Jézus Krisztusnak a hatalma, igen, azaz, mint egy gyémánt, ami brilliáns, ami gyönyörű. Amikor a fény rásütött, akkor látjuk a különböző színeket. De amikor egy ékszerész akar megmutatni egy gyémántot, akkor mit csinál? Alá teszi egy sötét háttér. És a sötétség ugye segít annak, hogy a fény jobban kihozza a brilliáns, a gyönyörű szépség ennek a gyémántnak. Erről van szó. Amikor összehasonlítjuk Jézus Krisztusnak a tejhatalmát, a világnak a tejhatalmával, a világnak a tejhatalmával, az a sötét gonoszság, ami jellemző rá. De Krisztusnak a tejhatalma teljesen más, ő soha nem használja fel az ő hatalmát az ő saját érdekének, vagy önző módon használja fel. Ő mindig szeretetből akar szolgálni az ő hatalmával. Tehát Máté beszél Krisztus hatalmáról. Emlékeztek, a 7. fejezetben úgy is fejeztük be a hegyi beszédet, a 29. versben, amikor Máté azt mondta, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. És az emberek ezt érzékelték, hallották Krisztusnak a tanítást, ő másképpen beszél. Ő hatalommal beszél velünk. Hegyi beszéd az 3 fejezet, de most fogunk látni Krisztusnak a cselekedetei. Nem a beszédét, kevesebben beszél majd, meg fogunk látni, hogy alig fog beszélni. De Máté szeretne beszélni velünk az Krisztusnak hatalmáról, hogy hogy néz ki az ő hatalmát. Tehát menjünk az Úr elé, imádkozzunk, és kérünk, hogy mutassa meg nekünk Jézus Krisztusnak a hatalmát. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megállhatunk a te trónod elé, a te jelenléted elé. És köszönöm, hogy hívsz minket, hogy merjünk téged magasztalni és dicsérni, hogy tiéd a hatalom, tiéd az uralom, és köszönöm, hogy így kérhetünk tőled, hogy a Szent Lelkeden keresztül engedj, hogy lássunk téged ma reggel. nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, hogy hadd értsük, hadd tudjunk elképzelni, hogy ez valójában mit jelent, hogy te uralkodsz mindenek fölött. Segíts nekünk. A te ígéren keresztül szólj a mi szívünkhez. Úr Jézus Krisztus, te látsz mindannyiunk, akik itt vannak a kávézóban, és azok, akik a streamingelésen keresztül követnek téged, a te igét. De nagyon jól tudod, hogy milyen akadályok vannak a mi szívünkben, ami visszatart minket elképzelni, hogy te kicsoda vagy, és valójában uralkodsz ennek a bűnben esett világ fölött. Kérünk, hogy te szólj hozzánk. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál, hogy értető legyen számunkra. Kérlek, tölts be engem, minket, a szent lelked, hogy megértsünk a te igédet, és azt, amit te akarsz üzenni nekünk ma. Krisztus nevében. Amen. Oké, tehát Máté 8-at, az egész fejezetet fogunk megnézni, azt mondja, 34 vers, és akkor majd vetítjük az igét, és akkor közben fogok kicsit beszélni róla. Tehát az első 4 vers, nézzük meg Jézusnak az első csodát. Ajjaj. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el bizonyságul nekik. Tehát itt látjuk, hogy Jézusnak a hatalma van a betegségek fölött. Meggyógyított egy leprás, aki folyamatosan karanténben kellett élni az ő életét. Próbáljuk ezt elképzelni. Egy kirekesztett ember volt. Nem lehetett közösségben, nem lehetett bemenni a társadalomban, és Krisztus könyörült rajta. Megszabadította őt az ő magányosságtól. És újra kapcsolatban lehetett élni másokkal, újra tudod érinteni másokkal. Az 5-től a 13. verset olvasunk erről, hogy Jézus meggyógyította egy százados beteg szolgája, aki sok fájdalommal feküdt az ágyban, és béna volt. És Máté használja a századosnak a szavait, hogy megértsük, hogy mit jelent, vagy hogy néz ki, amikor valaki rendelkezik tej hatalommal. Nézzük meg, hogy a százados hogyan magyarázza ezt meg. 5. verstől a 13. versig. Amikor Jézus Kapernaumban érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte őt, Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. És ő így szólt hozzá, elmegyek, és meggyógyítom. De százados ezt felelte, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyének, menj el, akkor elmegy. És a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhez. Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A százorosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Tehát Jézusnak nagyon tetszett, ahogy ez a százoros beszélt róla. Ahogyan bemutatta, hogy mit jelent, hogy Jézusnak tejhatalom van. És elmondta, hogy Hát én is hatalommal rendelkezek, és azt mondom, menj, akkor a katona, aki alattam van, ő megy. Vagy gyere, és akkor ő jön. És Jézus csodálkozott. Wow, ez az ember nagyon érti, ez én hatalmam. Pontosan én így működök. Szólok egy szót, és akkor el van rendezve a dolgot, ugye? És mit is, hogy is gyógyította meg őt? Hát mondott egy szó. Menj el. Menj. És megtisztult az ő szolga abban az órában. Jézus csak egy szót, tehát ugyanazt csinált Jézus, ahogy a százoros beszélt. Csak egy szót mondott. Emlékeztek, hogy hogyan gyógyította meg a leprást? Ott is egy szó, tisztulj meg. Tisztulj meg. És megtisztult. Tehát nézzük meg, hogy Jézus hogyan használja ezt a hatalmát. A 14. és a 15. vers, a következő versekben Jézus meggyógyítja a Péternek az anyósát, annak a lázát. Itt 14. vers, 15. versben, amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki. Itt Jézus nem is egy szót használ, hanem csak érintette, és az már elég volt, hogy meggyógyította Péternek az anyósát. A 16. versben arról olvasunk, hogy egy szóval kiűzte az ördögöket az emberekből, és meggyógyította őket. 16. vers. Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá. Ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden betegséget meggyógyított. Tehát szavával, nem többes szám, csak mondott egy szó. Máté nem írja le pontosan, mit mondott, de sokan jöttek, rengetegen jöttek. Vannak kommentárok, akik azt mondták, hogy Jézus végig átment egész Izraelen, azon a 3 éven keresztül, és olyan sok mindenki meggyógyított, mint a kiüresedett volna az összes kórházak a mai világban. Mindenki meggyógyult. Nagyon sokan, rengetegen meggyógyultak, egy szón keresztül. Most ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Ki az, aki rendelkezik ilyen tej hatalommal? A következő vers, a 17. versben azt mondja, hogy beteljesedjenek az Ézsiás profété által mondatokat, erőtlenségünket ő vette el, és betegségünket ő hordozta. Ki ez az ő? Ki az az ő, akiről beszélt Ézsiás Krisztus előtt 600 év? Hát ő az, aki elveszi a mi erőtlenségünket és a betegségünket. És Ézsiás sokat beszélt ő róla, Jézusról. És ezek a textus helyeket az Ézsiás könyvében úgy szokták nevezni ezeket, hogy a szolga énekek. Vagy a szenvedő szolga énekek, és nagyon sok van. És Ézsiás nagyon sok mindent leírt erről a szolgáról, aki jönni fog. És mi az, amit tudunk róla? Hogy ő az, aki magára vette a mi betegségünket. Ő az, aki szenvedett helyettünk. Majd többet erről fogunk beszélni a végén, hogy kicsoda ő az, aki előre profétáltak mindent róla 600 év ezelőtt. Tehát Jézus használta az ő tejhatalmát először, hogy meggyógyítson egy kirekesztett embert, egy külföldi embert és egy asszonyt. És ezek hátrányban lévő embereket a zsidó társadalomban. Egy külföldi ember, vagy egy nő, vagy egy leprás. És Jézus könyörült rajtuk, meggyógyította az ő betegségüket, az ő lelki problémát. Tehát Jézus hatalma nagyon más, mint a világnak a hatalma. Soha nem használta fel a tejhatalmát az ő saját érdekére. Mindig másokkal gondolkozott. 18-tól a 20. vers. Azt olvassunk, hogy Jézus szegény volt. Hiába volt tejhatalma, szegény volt. 18-tól a 20. vers. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra. És odalépve így szólt hozzá egy írástudó, Mester, követlek téged, bárhova mégy. És mit mond Jézus neki? A rókáknak barlangjuk van, és az égi madarak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejet lehajtania. Igen. Tehát Jézus semmit nem használ az ő érdek. Neki nincs is párnája. Nincs is párnája. Nem pénzéhes, hanem szegény. Az ő tekintélye, ahogy ő felhasználja, az más, mint ahogy a világ használja a te hatalmát. És utána Jézus hív minket maga után. És azt mondja, aki szeretne őt követni, akkor készüljön fel, hogy lehet, hogy neked sincs párnád. 21-től a 22. verset. Radikálisan hív minket, másokat, hogy kövessünk őt. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki, Uram, engedj meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat, amit egy nagyon nemes dolog volt abban a kultúrában. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat. Tehát Krisztus hív minket magához, hogy ő legyen a fő prioritás az életünkben. Kövess engem, és neked, lehet, hogy neked se lesz párnád, de ez legyen a te fő dolgod az életen. Kövess engem, akinek te hatalma van. De ha valaki még kénytelkedne Jézus teljhatalmában, akkor Máté még erről beszél, ahogy ő ráparancsol a szelekre, és könnyen lecsendesítette egy nagy vihart. 23. vers túl a 27. vers. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és ime nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk, mit féltek, ti kicsiny hitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengere, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Máté nem írja le, hogy Jézus mit mondott. Nem tudom, mit mondhatott. Stop, vagy ennyi, vagy állj meg, vagy legyen csend, nem tudom, de egy szó volt elég neki. És a szelek, és a viharak, és a víz lecsendesedett. Tehát egy hatalmas, nagy csodát tett, hogy a tanítványok és mindenki más azért, ki ez? Ki ez, aki a szelek, a vihar, a természet dolgok figyelnek rá? Csodálatos. Következő szakaszban olvasunk, hogy Jézus meggyógyít két ember, aki van sok démon benne. Tehát nagyon súlyos a helyzet. És Jézus hogyan gyógyítja meg őket? Olvassunk fel 28. verstől a 34. verset. És ez az utolsó csoda. 28. Amikor a túlsó partra a gadaraik földjére ért, tehát most Izraelen kívül vannak, mert ugye disznók vannak, a zsidók nem tartanak a disznókat, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő. Annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És egyszerre felkiáltottak, mi dolgod velünk, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy ide előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabb egy nagy disznójája legeltettek. Az ördögök pedig ezt kérték tőle. Ha kiűzöl minket, küld a disznójába. Ő pedig ezt mondta nekik. Menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És ime a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A legeltetők pedig elfutattak, és a városba érve elhíreztettek mindent, azt is, ami a megszállottokkal történt. Ezután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy menjen el a határokból. Megint egy szó, menjetek. Egy szó elég volt, hogy egy csodát tegyen, és hogy kiűzön a sok démon ebből a két emberből. Krisztus uralkodik a természet fölötti világ fölött, és a természetes világ fölött. Nem tudom, hogy nektek milyen érzés az, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van minden betegség fölött, a démonok fölött, a természet fölött, hogy mindig használja az ő hatalmát, hogy megáldjon másokat, hogy harcoljon a gonoszság ellen. És az egész történelemen soha nem volt senki, aki ilyen dolgok írtak róla. Soha nem jelent meg valaki a történelemben, aki ezeket tudott csinálni. Ugye vannak szuperhősök, de ezek fikciók. És a Biblia állítja Krisztus, mint igaz hős. Igaz hős. És pontosan emiatt sokan a mai világban nem tudnak hinni a csodákban. Különösen azok, akik nem hisznek Istenben. És ez teljesen logikus és következetes. Mert ha nincsen Isten, ha nem létezik egy természet fölötti világ, akkor mi egy olyan világban élünk, ami egy zárt rendszer. És a dolgok, a törvények, a szabályok ebben a világban működnek, ugye? Ha valaki, vagy ha én ledobnám valamit, akkor az leesne a földre. Vagy ha valaki elmegy egy sziklára és ugrik, akkor le fog esni. Az az ember nem fog repülni. Biztos? Igen, ha százszor leugrik, akkor százszor fog leesni. Tehát a törvények, a gravitáció, a szabályok, azok működnek, és ez biztos. És így gondolkozni, ez teljesen logikus. Ez teljesen logikus. De Jézus eljött a világba. És mit akar üzenni ezek a csodákkal? Tehát Jézus egy másik világból eljött a mi világunkban. És azt akarja üzenni nekünk, hogy ez a világ, amit mi azt gondoljunk, hogy hát ez egy természetes világ, ami rendelkeznek szabályok és törvényekkel. Azt akarja mondani, hogy nem, mi egy átmeneti időben élünk. És amit mi azt gondoljunk, hogy természet fölötti dolog, mint egy csoda, Jézus azt akarja mondani, ez nem természet fölötti dolog. Mert volt egyszer régebben egy világ, ez a világ, mielőtt bűnben esett, ahol nem volt betegség, nem volt halál, nem volt szenvedés, nem volt fájdalom, az volt a normális élet. És Jézus jön a mi világunkban, és emlékeztet minket, emlékeztek, hogy milyen volt a világ régebben? De az ő csodák igazából előre mutatnak, hogy jönni fog egy világ, ahol többé nem lesz sírás, és fájdalom, és betegség, és halál. Nem lesz szenvedés, hanem jönni fog egy világ, ahol ez lesz a természetes, hogy mi boldogok vagyunk, és nincsen több betegség, se démonűzés, vagy problémák. Tehát ez lesz majd a jövőben a mi világunk tökéletes. És Jézus, amikor megérkezett, ő hozta magával az Istennek az országát. Elkezdődött az ő országa. És addig fog ez menni, ameddig Jézus Krisztus nem jön vissza a világ végén. Azzal szeretnék befejezni, és bevallom nektek, hogy most átírtam a prédikációmat ma reggel, hogy hogyan tudjunk ezt alkalmazni a mi életünkre. Mit jelent neked, hogy Jézus Krisztus tekintélye van? Hogy néz ki, hogy ő rendelkezik te hatalmával? Az első, és három dolgot említeném. Az első az, hogy Isten hív minket. Hív minket, hogy próbáljunk ezt elképzelni. Próbáljunk ezt elképzelni. A hivatalos teológiai válasz az, amit énekeltük az előbb. Jézus Krisztus ül az Isten jobbján most. Az Isten trónján jobbján ül és uralkodik. Visszatért a feltámadás után és leült, és most uralkodik. Mindenek felett, ahogy énekeltünk, ugye? De senki ne úgy képzelje ezt el, hogy Krisztus nézi az órát. Atya, mikor megyek vissza a világba? Meddig kell várni? Oké. Nem. Jézus mit csinál? Ő nem unatkozik, vagy nézi, dehogy is. Ez el kell képzelni, valahogy ez jut az eszembe, hogy próbáljunk elképzelni egy rendőrt. És hívták, hogy figyelj, az Üli úton és a körút kereszteződésen káosz van, nem működnek a lámpák, és szükségünk van egy rendőre, aki menjen oda és teremtsen rendet. És a rendőr kisétál a utca kereszteződés közepén, a rendőr ruhával, egy bottal, és mit csinál? Állj! 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 És az autók megállnak. Azért, mert neki hatalma van. És a kocsik látják, hogy neki ruhája van, neki tekintélye van. Amit ő mond, az a törvény, az a szabály. És nekünk oda kell figyelni, mert ő a rendőr, neki hatalma van. És használja botot, akkor te mész! És ők mennek. Álljatok meg! Most ti jöttök, vagy ti jöttök. Tehát lényege az, hogy jót csinálja. A rendőr irányítja azt a forgalmat, és amit ő mond, azt fognak csinálni. Ilyen Krisztusnak a hatalma mai világban. De nem csak hatalma így rendelkezik hatalmával. Próbáljuk elképzelni, hogy három teherautó jön az Üli úton, és látják, hogy nem működnek a lámpák, és ők nyomják a gázt. És neki nem érdekel, hogy mások vannak, ez a három kamion, ők át fognak gázolni azon az út keresztüzésen. És ott áll Krisztus. És mit csinál? Állj! Egy szóval, hogy állj! És a kamionok megállnak. A sofőrök nem ütették, vagy nem nyomták a fékre, hanem ők kiesnek az ablakból, mert annyian hirtelen megálltak. Nem használták a biztonsági övet, igen. Kellett volna használni. Jézus megállította őket egy szóval. Nem tudnak tovább menni. Ez a mi Urunk. Ez a Krisztusnak a tekintélye és hatalom ebben a világban. És most ez csak egy példa. De bátorítom mindenkit, és ez az első alkalmazás, hogy használjuk a kreativitásunkat, a képzeleterőnk, hogy ez mit jelent. Amikor Krisztus azt mondja ennek a járványnak, elég, és akkor ez megáll. Amerikában beszéltem az én bátyámmal tegnap, megkérdezte, hogy vagy. És azt mondta, bevallom, Robi, nagyon-nagyon rosszul vagyok. Az elmúlt hetekben a választások miatt, a Facebookon, ahogy mennek a csere, az írások egymás, hogy nagyon stresszes az egész helyzet. Olyan nagy feszültségek vannak Amerikában, hogy én rosszul lettem az egésztől. És beszélgetek másokkal, és ők ugyanazt mondják, annyira nagy stressz van Amerikában, olyan nagy feszültség van, hogy alig lehet ezt kibírni. Nekem is stresszes volt ezek az elmúlt hetek, hogy mi történik a világban. Nagyon nagy, sötét dolgok zajlanak körülöttünk, és egyre rosszabb lesz. Én hiszek abban, hogy most kezdődik az igazi problémák. És Jézus hív minket, hogy ne csak énekeljünk arra, hogy tiéd a hatalom, tiéd, hogy bízunk benne, hogy igen, ő uralkodik. Semmi nem történik, azon kívül, hogy ő ezt megengedte. Csak az történik, amit ő meg fog engedni ebben a világban. Ne bízunk egy politikusban, hanem Krisztusban bízunk, mert neki van teljhatalom. A másik, amire hív minket, mivel félelmetes dolog megállni egy királyi trón elé, aki rendelkezik teljhatalmával, és bármit tud tenni, csinálni velem, és különösen én, mint egy bűnös ember, aki megszegteződ törvényét, ki vagyok én megállni az ő trón elé, hogy a másik az, hogy bízunk Krisztusban, aki ő a szolga Ézsiás 53-ban. Nézzük meg ezek a verseket, Levi. Ézsiás 53, tudnék felolvasni az egész fejezetet, vagy a többi szolga énekeket, de ez elég, hogy lássuk, hogy kicsoda Krisztus. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegsége ismerője. Eltakartunk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeinket miatt kapott sebeket. Bűneinket miatt törték össze. ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindannyian tévedtünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Ez a mi megváltónk. Ez az Úr Jézus Krisztus, akinek teljhatalma van. Ő az, aki eljött a világban, aki alázatos, aki látja mi betegségünket, és magára vette a betegségünket, aki teljes empátiával rendelkezik. Amikor látja, de nehéz, ő ezt már átélte, tudja. De a legfontosabb az, hogy ő magára vette mi bűneinket. Ő azért jött a világba, mint Istennek az engesztelő áldozat. Ő magára vette azt a büntetést, azt az átok, azt az ítéletet, amit mi megérdemeltünk. Az, akinek teljhatalma van, felhasználta az ő teljhatalmát, hogy ő szenvedjen helyettünk, miattünk és értünk. Ez a mi megváltunk. És ez a második felszólítás ennek a ige szakasznak, hogy az, akinek teljhatalma van, az ugyanaz, aki alázatosan feláldozta magát, érted, és tudhatod, hogy ő mindig kegyelmes és irgalmas és jó, és szeret téged, szeret minket. Ez a második, hogy elmélkedjünk, próbáljunk ezt elképzelni, hogy lehet az, hogy ugyanaz a személy rendelkezik teljhatalmával és ilyen nagy jóságával. Harmadik, ha ez igaz, ez mire ösztönöz minket, téged? Ha ez így igaz, hogy Krisztus trónához mehetünk, aki teljhatalommal rendelkezik, ez mire bátorít, mire ösztönöz téged? Az, hogy imádkozunk, ahogy Krisztus tanított minket imádkozni. A hegyi beszél, hogy tanított minket imádkozni? Hogy keressünk az Istent, és hogy kopogjunk, és hogy kérjünk tőle nagy dolgokat, mivel nála van a teljhatalom. Uram, látod ezt a világ, amiben vagyunk, ezt a járvány, állítsd le. Látod azok a viharok, ami az életemben van, nem bírom többet. Milyen helyzetben vagy? Milyen nehézséggel küzdesz? Az Isten azt mondja, gyere, hozd el hozzám, mondd el nekem, kérd meg tőlem. Tudom, hogy milyen nehéz az a terhe, de én, nálam van a megoldás. És Krisztus bíztat minket, hogy merjünk ő hozzá fordulni. Nem balra nézni, se jobbra, hanem egyenesen Krisztushez futni. És ő előtte letérdelni. Segíts! Tudom, hogy teljhatalmad van. Tudom, hogy jó vagy. Bármit tudsz csinálni. Avatkozzál bele. Vedd el ezt a problémát, ezt a szenvedést az én életemből. Látod a vihart, nem bírom. És ha ő nem adja a választ, nem adja a megoldást, akkor Uram, bízok abban, hogy neked terved van ezzel, és azért nem vetted el, azért nem állítottad le ezt a járványt még, mert neked terved van vele. De kérlek, hogy ebben a vihar közepén add nekem békességet. Csendesíts le a vihart, amely az én szívemben van. Hiszek, és tudom azt, hogy mindannyiunknak vannak viharok az életünkben. Mindannyiunknak. És Jézus hívja az ő népét, hív mindenkit magához, hogy merjünk ő benne bízni. Merjünk elképzelni, hogy milyen a mi Urunk, és merjünk megnyugodni az ő jelenlétében. Gyakoroljunk azt most, és menjünk az Úr jelenlétében, és imádkozunk, és kérjünk, merjünk nagy dolgokat kérni tőle. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket magadról a te ígédben, hogy valójában, hogy kicsoda vagy, hogy valójában nálad van te hatalom, és csak nálad. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy nem vagy, mint a te hatalom, amit látjuk ebben a világban, vagy a történelemben. Köszönöm, hogy úgy jöttél a világban, hogy nem is volt saját párnád. Soha nem használtad fel a tekintélyedet, vagy a hatalmadat a de saját érdekében. Köszönjük, hogy te voltál a szolga ének, aki eljött a világban, aki feláldozta magát értünk. Köszönjük. Köszönjük, hogy te kegyelemmel rendelkezel. Tökéletes irgalommal rendelkezel. Jól ismered a mi bajainkat, a nehézségeinket, a nyomorúságunkat. Átélted személyesen. És átéled velünk, amikor mi a viharban vagyunk. És köszönöm, hogy hisz minket, hogy legyen nagy hitünk, hogy ne féljünk a viharban. És köszönöm, hogy a belépő a de országodnak az, amit elmondta a Kapernaumi százorosnak, hogy majd jönnek keletről és nyugatról, és le fognak ülni az asztalnál. Ábrahám és Jákob és Izsákkal. Az asztalnál azok, akik hisznek benned. És köszönöm, hogy adtál nekünk egy jó példát a Kapernaumi százorosban, aki valahogy erre tudod ráhangolodni, és tudod te benned bízni a teljes szívével. Úr Jézus, ajándékozz meg minket igazi hittel te benned. Hogy a szemünkkel, a szívünk szemeivel valahogy el tudjunk képzelni, hogy ez mit jelent, hogy a mai világban uralkodsz. Hogy te hatalommal rendelkezel. Szeretsz minket. Buzdíts minket, buzdíts a népedet, hogy merjünk kérni tőled ébredést, hogy ezek a nyomorult napokban, amiben élünk, hogy minél több ember megszabaduljon a félelemtől, a járványtól, és hogy hozzád fusson. Úr Jézus Krisztus, könyörülj Magyarországon, hogy minél több magyar ember megtaláljon téged. Tudjon te benned bízni, tudjon te benned hinni. Erősíts a mi hitünket, és használd fel minket, hogy sokat imádkozunk, és nagyon nagy dolgokat kérünk tőled. Szaporítsd a te népedet Magyarországon, hozd el azt az ébredést, amit csak te tudsz elhozni. Így munkálkodjál köztünk, bennünk, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Krisztus nevében. Amen.